Jelentősen visszaesett a flotta piac Magyarországon. Az Avens Magyarország vezérigazgatója azt mondta, hogy ennek hátterében a kereslet csökkenése és a kínálat drágulása áll. Ráadásul az évek óta tartó gazdasági bizonytalanság miatt egyre több vállalat igyekszik optimalizálni a költségeit itt is. Pesti Tímea szerint még korábban a nagyobb méretű, magasabb presztízsű, jól felszerelt autók dominálták a piacot, most már jellemzően az alacsonyabb költségű autókat keresik a vállalatok. Lakatos László interjúja.
A flotta piacról leginkább mondjuk a márkakereskedők úgy szoktak beszélni, hogy na az menti meg szorult helyzetében az autókereskedelmet, mert tehát a vállalatoknak muszáj cserélni. Akkor ezek szerint most ezen a nehezülő piacon a flotta ugyanúgy hasít, mint korábban?
Bár így lenne, sajnos a flotta sem hasít. Én azt gondolom, hogy a legrosszabb két évünk van, a tavalyi év volt általam megélve a legmélyebb pont. Azt gondolom, hogy elindultunk ebből kifele, de a hasítás szótól még nagyon elhatárolódnék, lassú az egész piac. A jelen gazdasági környezet azt eredményezi az összes vállalatnál gyakorlatilag, hogy egy költségcsökkentési fókusszal él. Ugye egy margin nyomás alatt van a magyar gazdaság, a termelékenység sokkal alacsonyabb, a költségek óriásiak, tehát mindenki a kiadásaira fókuszál, kevesebb gépjárművet próbálnak használni, kisebb gépjárművet próbálnak, alacsonyabb felszereltségű gépjárművek felé mozdul a piac, és nagyon-nagyon lassúak a döntések, tehát a beruházási döntéseket nehezen hozzák meg, vagy próbálják halasztani a vállalatok, tehát ez nem okoz egy dinamikus mozgást a piacon. Én optimista vagyok, tehát én azt látom, hogy kezdenek visszatérni a vállalatok. Egyrészt nem lehet a végtelenségig hosszabbítani az autókat, tehát a futamidő is rettenetesen megnőtt, mondjuk a korábbi, mondjuk 4 évhez képest, most már akár 50 hónapos átlagokat is látunk.
Egyébként ez nem rontja az autók használhatóságát, vagy a maradványérték nem romlik nagyot ilyenkor, mert ugye itt az vállalatok erre érzékenyek.
Én azt gondolom, hogy nem, tehát egy 5-6 év az egy teljesen reális futamidő tudna lenni, és főleg, hogyha még a CO2 kibocsátás, károsanyag kibocsátás, karbonsemlegességi törekvéseket is mellé tesszük, akkor az egy teljesen optimális és ideális. A karbontartási költségek tudnak megnőni mondjuk az első évekhez képest, mondjuk az 5.-6. évbe, de ezek teljesen jól kalkulálható és menedzselhető költségek.
Tehát akkor így spórolnak a cégek, hogy tovább használják az autókat. Ez tulajdonképpen, ha a teljes globális képben nézve, ez egyfajta fenntarthatóság felé való elmozdulás, hiszen nem cserélünk olyan gyorsan, nem termelünk annyi hulladékot, ezt föl is lehetne így fogni.
Én azt gondolom, hogy fenntarthatósági szempontból és költséghatékonysági szempontból is ezek a megnövekedett futamidők sokkal racionálisabbak. Ugye régen ez egy divat volt, hogy minél gyakrabban cseréljük, így próbálták ugye a munkavállalókat elkápráztatni a vállalatok. Én azt gondolom, hogy ez már nem megengedhető a vállalatok szempontjából. Illetve hát, hogyha a költségekre visszamegyünk, ugye ami a nagyon nagy különbség, hogy mondjuk 19 és mondjuk 24-25-höz képest óriási emelkedés van. Akár a, tehát gyakorlatilag az investment érték, a gépjármek bekerülési értéke megduplázódott az elmúlt 5 évben, és ha a bérleti díjakat nézem, cégautóadóval és minden kamatokkal, mindennel együtt, ott is egy 75-85%-os növekedésről beszélünk, hogyha mondjuk a 19-es évet nézzük bázis évnek. Azért ez elég szignifikáns növekedés. Ezzel nehezen tudnak a vállalati büdzsék mit kezdeni.
De hát akkor ilyenkor önöknek csak ki kell találni valamilyen stratégiát, amivel mégiscsak vásárlásra vagy bérlésre tudják bírni a vállalkozókat. Ugye ilyenkor van az, hogy kisebb autóba ülünk, szegényesebb felszereltséggel, stb. Ez komolyan akkora megtakarítást jelent?
Én itt 2 dolgot mondanék el. Az egyik egy rövid távú flottának a bevezetése és annak megerősítése, ami az átmeneti igényeket tudja rendkívül jól kiszolgálni. Sokkal rugalmasabb feltételek között, tehát ez egy fix határidejű szerződés, aminek ugye nehézkes és drágább lehet a felmondása, hanem egy teljesen rugalmas konstrukció, tehát ez tud nagyon sokat segíteni. Nyilván a végtelenségig ez se fenntartható a vállalatoknál. Én azt gondolom, hogy ezekben az években ez egy kiváló termék. Nyilván a változó kamatozás is tud segíteni egy magas kamat környezetbe, ha abban reménykedünk, hogy azért ez lefele fog menni, és csökkenni fog. A másik veszőparipám, amit én elkezdtem ügyfeleknek és a piacon kommunikálni, hogy teljesen meg kell változtatni a vállalati cég autós politikákat. Gyakorlatilag a jelenlegi gondolkodás az a névjegyként történő használata az autóknak, presztisként használjuk az autókat. Én azt gondolom, hogy a jövő az egyértelműen az, hogy a racionális a praktikum irányába megyünk el, ami egyébként költségoptimalizálást is jelent, azaz a használati igényekhez kell igazítani a flotta politikát. Tehát magyarul, ha egyedülök az autóba, hiába vagyok vezérigazgató, nem biztos, hogy a legnagyobb autóba kell ülnöm, hanem egy olyan méretű, olyan teljesítményű autót kell vezetnem, ami az én utazási, közlekedési igényeimhez igazodik.
Ráadásul ez jól is kommunikálható, különösen egy nehéz helyzetben.
Kommunikálható, de azért az autónak a presztízs értéke, státusz szimbóluma, azért ez egy olyan társadalmi sztereotípia Magyarországon és az egész régióban, amit megváltoztatni, azért ez egy hosszú és nehéz folyamat.
Most, ha már váltanak a cégek, akkor azt mondják, hogy takarékos modelleket veszünk, és azt kommunikáljuk magunkról, hogy mi takarékosak vagyunk.
Erre nehéz fekete-fehér választ adni. Mi 33,500 autót üzemeltetünk, finanszírozunk, 3500 ügyfélet, tehát itt azért mindenféle trendet lehet látni. Az egyértelműen látható, hogy sokkal jobban meggondolják a vállalatok mondjuk az autók felszereltségét, illetve a méretbeni visszalépés szerintem elindult. És én azt gondolom, hogy ez egy sokkal racionálisabb irány. Én amikor 15 éve a piacra kerültem, egészen más méretű autókat igényeltek a vállalatok. Ez elment nagyobb, még nagyobb irányba, bejött ez a SUV divat, és én azt gondolom, hogy ez vissza fog fordulni.
Pesti Tímeát hallották, az Avens Magyarország vezérigazgatóját.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Túl vagyunk az első fél éven, túl vagyunk egy 12 napos közel-keleti háborún, de mostanság mi mozgatja az aranyárfolyamát, és mennyire voltak nagy kilengések az elmúlt 6 hónapban? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, hát az iráni-izraeli háború lecsengésével visszatért az arany ár normálisabb mederbe, 3300 dollár környékére. Itt tartózkodott egyébként az árfolyama harcok kirobbanása előtt is, és ezzel úgy tűnik, hogy folytatódik a várhatóan elhúzódó konszolidáció az aranypiacán 3000 és 3500 dollár között. Ez a két érték az elmúlt hónapok két markáns legszélsőbb értéke, a 3500 dollár számít az eddigi történelmi csúcsnak. Ha csak nem hoz a nyár egy újabb háborús konfliktust, vagy az amerikai elnök politikája nem billenti ki a befektetési piacokat az egyensúlyi állapotból, akkor talán egy viszonylag nyugodtabb nyárra számíthatunk, ugyanakkor az elmúlt hetek történései azért megmutatták, hogy milyen hirtelen és váratlanul tud megborulni ez az egyensúlyi állapot befektetési piacokon, és ha ez megtörténik, akkor a befektetők biztos mencsvárként mindig keresik az aranyat, az árfolyam meg értelemszerűen ilyenkor kirendülhet felfelé. És ez nem csak az elmúlt 12 napban, hogy hát a közel-keleti feszültségek kapcsán volt így, hanem ez tapasztalható tulajdonképpen az év eleje óta is. Az év első fele hétfőn zárult. Ilyenkor mindig érdemes visszatekinteni erre a 6 hónapos periódusra és mérleget vonni. Az évet 2600 dollár környékéről indította az aranyárfolyama. Most 3340 dollárt mutat az árfolyam kijelző a New York-i tőzsdei kereskedésben, tehát a világpiaci aranyár. Ez a 740 dollár 28% plusznak felel meg az idei évben eddig. A csúcson április végén volt az árfolyam, akkor érte el a jegyzése már említett 3500 dollárt, azóta egy konszolidáció zajlik az árfolyamban. A fő hajtóerő ebben az első fél évben a változatlanul jelenlévő geopolitikai konfliktusok és az USA vámháborúja volt. A monetáris politika oldaláról nem igazán kapott támogatást az árfolyam, az amerikai jegybank nem csökkentette egyelőre a kamatokat, a második fél évben viszont már lehet majd számítani erre, és ez támogatólag hathat az arany árfolyamára. és ha a monetáris politika révén nem is, de a jegybanki aranyvásárlások által nagyon is kapott segítséget az arany, hiszen a jegybankok rekordvolumenben spájzolták be a sárga nemesfémet, és ez nyilván ez a kereslet az árfelhajtó hatású.
Még nem fogadták el teljesen az új amerikai költségvetési törvényt, mert még a szenátus után a kongresszus alsóházának, a képviselőháznak is jóvá kell hagyni azt, de hát azért rengeteg vita van arról, hogy akár ez rövid távon több ezer milliárd dollárra emelheti az amerikai államadósságot. Ez adott esetben egy ilyen nagy költségvetési felfutás, amerikai állampapír iránti nagyobb kereslet, inkább pozitívabb, vagy inkább negatívabb hatással lehet vajon az aranyár folyamára?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Alapvetően az amerikai államadósság növekedése úgy gondoljuk, hogy támogatja az aranyár folyamát, hiszen ezáltal Amerika hitele, a dollár erejébe vetett bizalom meginog, és ez nyilvánvalóan, hiszen dollárban jegyzik az arany világpiaci árfolyamát, tehát ez nyilvánvalóan hatással van ezen keresztül az arany árfolyamára. Ugyanakkor hozzászokott a világ ahhoz, másfelől, hogy az államadósságok folyamatosan növekednek, az amerikai államadósság amúgy is már túl van minden reális mértéken, de mégiscsak Amerika a világ közepe, az amerikai dollár a meghatározó deviza a világkereskedelemben, bár egyre csökken a jelentősége a dollárnak, de azért még mindig torony magasan a legfontosabb tartalék deviza és kereskedelmi deviza, úgyhogy ennek köszönhetően igazából olyan nagyon nagy hatása talán nincs az aranyár folyamára ennek, pedig hát elméletileg kellene, hogy legyen. Úgyhogy ezt így nagyon nehéz megítélni. Én azt gondolom, hogy rövid középtávon nem is ez fogja igazán befolyásolni az árfolyamot, meg az, hogy eléri az USA ismét az adósságplafont, majd vitatkoznak róla a képviselők, aztán úgyis megszavazzák a plafon megemelését. Fontosabb ennél az, hogy hogyan alakul a monetáris politika, jön-e kamatcsökkentés az Egyesült Államokban, és hogyan alakul a geopolitikai helyzet. Ebben továbbra is azért érdemű enyhülés azt gondolom nem várható, a világ átrendeződőben van, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a tényezők befolyásolják inkább az aranyár folyamát, mint az amerikai költségvetésnek a további eladósodása.
Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.